A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Méltányos kompenzációt vezet be a Környezetvédelmi Minisztérium a vadkárok esetében, és hatékonyabbá teszik az elbírálást, ígérte évelején a tárcavezető, aki szerint napirenden vannak a kifizetésekkel. A fotovoltaikus zöldház program keretében pedig közel 40 ezer igénylést hagyott jóvá a minisztérium tavaly évvégéig, és készül a természet helyreállításáról szóló uniós jogszabály. Ezek mai témáink, meghívottam Táncos Barna környezetvédelmi, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. Tisztelettel köszöntöm, miniszter úr, boldog új évet!
Jó napot kívánok, boldog új évet mindenkinek!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Életbe lépett már, miniszter úr, a vadon élő állatok okozta károk kompenzációjáról szóló jogszabály?
Igen, az új kormányhatározat életbe lépett, és a károk megállapításának a módszertanát most készítjük. Ez azt jelenti, hogy teljesen más filozófia mentén kerül megállapításra a mezőgazdasági kár például. Nem a költségeket téríti meg a minisztérium ezek után, hanem azt a kárt, amelyet gyakorlatilag elszenvedett a gazda. Ehhez a mezőgazdasági igazgatóság megyei mezőgazdasági igazgatóság segítségével megállapítják az átlag árát annak a terménynek, amelyben kár esett, és az átlag termést. Ennek a két mutatónak az alapján megállapítják, illetve a kár százalék megállapítás alapján kiszámolják, hogy hektáronként például a kukorit esetében mekkora kártérítésre jogosult a gazda. Ugyanígy az állatokba esett kár esetén, hogyha elpusztult az állat, akkor az új a helyettesítési árat fizeti meg a minisztérium, ami azt jelenti, hogy egy hasonló egyednek a megvásárlásához szükséges pénzösszeg jut majd a gazda számlájára. Ezzel párhuzamosan szabályoztuk azt is, hogy mi történik abban az esetben, hogyha emberre támad a medve például. Itt a haláleset bekövetkeztét egy erkölcsi kárpótlással próbáljuk kárpótolni. Természetesen, hogy az ember élet az pótolhatatlan, de ez egy minimális gesztus kell legyen az állam részéről. Ezt a javaslatot még néhány évvel ezelőtt az RMDS tette meg a parlamentben, és ezt a törvényt alkalmaztuk most az új kifizetési rendszerben. Az erkölcsi kártérítésen kívül minden kórházi költséget megtérít a minisztérium, illetve abban az esetben, hogyha rokkantság lép fel és munkaképtelenné válik az a személy, akkor azt a fizetést téríti meg, vagy azt a fizetést biztosítja, amelytől gyakorlatilag a rokkantság, a munkaképtelenség miatt elesik az a személy, akit megtámadott a vadállat. Természetesen, hogy nincsen különbség a vadállatok között, nem tesz különbséget a kormányhatározat, bármilyen támadás éri az embert, minden esetben alkalmazhatók ezek a szabályok. Új szabályt vezettünk be az autós balesetek esetében is, ha a vadállatot üt el az autó és kár keletkezik az autóban, abban az esetben, hogyha az út tulajdonosa, az országos út, ugye a megyei út, vagy a helyi önkormányzat nem jelölte ki, hogy vadveszélyes területen halad át az illető útszakasz, akkor meg kell térítse a keletkezett kárt.
Amennyiben az állam, vagy ki?
Az út tulajdonosa.
Az út tulajdonosa.
Hogyha a községi úton van a baleset, akkor az önkormányzat, hogyha megyei úton van a baleset, akkor a megyei önkormányzat, ha pedig országúton vagy autópályán történik ilyesmi, akkor az állami út ügy, az országos út ügy. Abban az esetben, hogyha kijelölik az illető szakaszt, hogy baleset veszélyes, hogy vadállatok kelhetnek át gyakran az illető útszakaszon, akkor a felelősség az autóvezetője.
Ezt visszamenőleg is alkalmazzák, ezt a jogszabályt?
Nem, vagy? A jogszabályoknak visszamenőleges hatája nincsen Romániában, és más országban sincs. Ez mindig a jövőre vonatkozik. Hosszú vita előzte meg a kormányhatározat elfogadását, épp azért, mert nem csak a Környezetvédelmi Minisztérium felelősségét állapítottuk meg ezáltal, hanem a szállításügyi minisztériumon kellett, hogy átgyemeszöljük, átgyúrjuk a kormányhatározatot. A belügyminisztériumnál rengeteg vitánk volt arról, hogy az autóbalesetek esetében hogy kell megállapítani majd a kárt. Ennek a részleteire a közeljövőben még visszatérünk. A lényeg az, hogy abban az esetben, hogyha valaki vadállattal találkozik kellemetlen módon a közútakon, akkor feltétlen a rendőrségi dokumentumokban meg kell jelölni azt, hogy ki mi okozta a balesetet, és utána az út tulajdonosához kell fordulni annak függvényében, hogy az illető útszakasz az a megyei út, megyei önkormányzat kezelésében van-e, helyi önkormányzatnál van-e, vagy az országos útig.
Na most az a kérdés, miniszter úr, a szavaiból azt veszem ki, hogy ezt még nem tisztázták kellő mértékben. Ugye azt tudjuk, hogy bármilyen baleset történik, hívja az ember a rendőrséget, az első kérdés, hogy személyi sérülés történt-e. Hogyha azt mondja, hogy nem, ugye megkarcolok egy 400 kilós medvét, ami hát bizony komoly károkat ejthet az autómon, de a medve akár tovább is állhat. Hívom a rendőrséget, tehát személyi sérülés nem történt, ki se jön. Mit tegyek ilyenkor? Bemegyek az első rendőrőrse, és nyilatkozom, hogy elütöttem egy medvét, vagy gyakorlatilag...
Épp ez a kérdés, amely több hónapos vitát generálta a belügyminisztériumban. Mi szerettük volna, hogy ezekben az esetekben a rendőrség helyszínén, mivel nincsen ilyen kötelezettsége a rendőrségnek, abban az esetben, ha nincs személyi sérülés, ezért a szabály az úgy alakult, hogy amikor az illető autóvezető bejelenti a balesetet a rendőrségen, mivel nincsen személyi sérülés, bemehet a rendőrségre és bejelentheti, akkor kell közölni a rendőrség képviselőivel, hogy ez egy vadállatos baleset, akkor a rendőr megállapítja az okozott kárról, vagy az autó a koccanásról, a rajta maradt szőrszálakról, meg akár a egyéb nyomokról megállapítja, hogy valóban egy ilyen balesetről van szó. Ezt megjegyzi a jegyzőkönyvben, és utána lehet a kártérítési folyamatot indítani az út tulajdonosával szemben. Le van ez a probléma tisztázva. A részletek azok a procedúrákról szólnak majd, mindig egy-egy ilyen kormányhatározatot alkalmazási normatívák követnek. Ezeket kell lehető legrövidebb időn belül véglegesítsük azért, hogy a kárfelmérő bizottságok az önkormányzatok szintjén akár a kórházi kezelés megtérítésére vonatkozó szabályok, vagy az autós károk megtérítésére vonatkozó szabályok minél hamarabb alkalmazhatók legyenek.
Igen, hát ugye itt a helyszínnel lehetnek problémák, mert mondhatja azt a gépkocsi vezető, hogy hát bizony olyan úton történt, ahol nem volt kitáblázva, ha nem száll ki a rendőrség.
Az világos, mert azoknak a tábláknak a léte az bizonyítható. A rendőrségmérés az útkezelőnél mindig nyilván vannak tartva ezek a táblák, és azt az önkormányzat az bizonyítani tudja utólag, hogy mikor helyezte ki a jelzőtáblát, ha ki helyezte, ha pedig nem helyezte ki, akkor egyértelműen például a megyei önkormányzat felelőssége, de én meg vagyok arról győződve, hogy a balesetek nagy része az országos úton történik, mert egy kis falusi úton nem távolodnak az emberek akkor a sebességgel, hogy nem tudják megelőzni az ilyen baleseteket. Tehát a nagy problémák mindig az országúton vannak, ott pedig egyértelmű és világos, hogy hol van tábla és hol nincs. Arról a rendőrségnek és az útügynek is tudomása van.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, nagyjából mindenhol ki van jelezve, hogy vigyázat, vadállatok, veszély, tehát sehol nem lehet már erdőben sétálni, csak saját felelősségre. Ez nem a közutakra vonatkozik, hanem nem tudom, erdőkre, ami jó, hogy felhívja a figyelmet, de mit tehet, mondjuk most akkor arról beszéljünk, hogy mi a tennivalója a károsultnak, amennyiben mondjuk termést vagy állatállományt éri a kár, mert itt hallottuk, és önnek is jelezték többször a műsorban hallgatók, hogy hát bejelenteni a kárt, mert úgysem kapnak kártérítést, ez most való, minden bizonnyal másképpen van, ahogy ön is mondotta. Mi a tennivalója, ha valakinek letarulják, nem tudom én, a termését, az akármilyen vadon élő állatok?
Arra biztatok minden gazdát, hogy kivétel nélkül a károkat jelentsék be. Mert az országos statisztikákat, a kilövési kvótákat, medve esetében például, annak alapján tudjuk megállapítani, hogy hol, mekkora a probléma. Így történt a 2022-es kvóta megállapítás is, és azokban a településekben volt kilövési lehetőség medvére, ahol a károk be voltak jelentve. A szám szerinti és az értékbeli károkat is külön-külön kezeljük, mert vannak települések, ahol tyúkokat és juhokat bánt a medve, kisebb értékek, de nagyon-nagyon sokszor van támadás. Ennek vannak olyan helyzetek, ahol több hektár kukoricát vagy más kultúrát tesz tönkre egy alkalommal, de az értékek nagyok. Ezért súlyozva használtuk ezeket a képletekben ezeket az értékeket, ezeket a számokat, és még egyszer a pontos nyilvántartásnak az a lényege, hogy a károk be legyenek jelentve. Az már nem igaz, hogy a károkat nem térítik meg, mert a minisztérium 2021-től kezdődően, amióta mandátumot átvettem, több mint 16 millió lejt fordította arra, hogy ezeket a károkat maradéktalanul megtérítse. Ott, ahol nincsenek jól szállítva a dokumentációk, ott lehetnek problémák, ezért az önkormányzatoknak, miután az új procedúrát elfogadjuk, tájékoztató kampányt fogunk tartani, annak érdekében, hogy minél több dokumentáció tökéletes állapotba kerüljen elbírálásra a Környezetvédelmi Minisztériumba és az alárendelt intézményekbe, hisz az első elbírálás az az erdészeti felügyelőségnél, a regionális erdészeti felügyelőségnél történik. Az idei évre is elegendő pénzt irányoztunk elő arra, 8 millió lejt, hogy minden kárt meg tudjunk téríteni. Még egyszer arra bíztatok mindenkit, hogy a károkat jelentsék be. Az önkormányzatnál kell jelezni mindig a kárt, és amennyiben vadállat támadás van, akkor mindig jelezni kell a felelős vadásztársulatnak, hogy az elhárítási, a riasztási kötelezettségének tegyen eleget. A vadásztársulatoknak segíteniük kell a gazdákat abban, hogy például a vaddisznó támadásokat megelőzzék, ki kell lőjék a megadott a rendelkezésükre álló kvótát, teljesíteniük kell ezt a feladatot, és a medvetámadás esetén is a minimális intézkedéseket meg kell hozni arra, hogy elriasszák a medvét, vagy a kultúrákat védjék. Egy villanypásztorra mindenképpen szükség van, az esztenák esetében is villanypásztorra szükség van, és felügyelet nélkül állatokat nem szabad legelőn hagyni. Tehát úgy a gazda, mint a vadásztársulat a minimális intézkedéseket meg kell hozza annak érdekében, hogy megpróbálja megelőzni a vadkárt.
És mi a teendő akkor, ha emberi áldozat is van, miniszter úr? Gondolom orvosi papírokkal hova? Hova kell, hogy forduljon az illető?
A Környezetvédelmi Minisztériumhoz kell forduljon. Ennek a procedúráját, amit mondtam, a következő hetekben véglegesítjük, és az érintettek a polgárok tudomására hozzuk, hogy abban az esetben, hogyha valaki kórházi kezelésre szorult, akkor pontosan milyen dokumentumokat hova kell benyújtson. Nagyon fontos az, hogy megtört a jég, hogy az állam felelősséget vállal azért, hogy bizonyos fajok esetében olyan szigorú védelmi szabályokat vagy fajvédelmet gyakorol, amely ellen sok esetben a polgárok tehetetlenek, és ebben az esetben van egy felelősség az államnak. Sajnos megtörténik, megpróbálunk megelőzni minden ilyen helyzetet, de kizárni teljes mértékben nem lehet. Épp ezért a tavaly, amit mondtam, 140 medvére adtunk ki kilövési engedélyt, azt azonnal végrehajthatták volna a vadásztársulatok. Voltak nagyon sok helyen voltak vadászok, nagyon sok megyében voltak vadásztársulatok, akik nem tették meg. Egyesek arra hivatkoztak, hogy félnek, mások arra hivatkoztak, hogy nem értik. A harmadik arra hivatkozott, hogy most nem akarja, mert nem elég jó a prém, nem elég jó a trófea abban a periódusban. Ennek ellenére közel 90 esetben a vadásztársulatok elvégezték a dolgukat. Székelyföldön a legtöbb esetben ezek az egyedek kilövésre kerültek, és több helyen konkrétan tapasztalni lehet, hogy visszaesett a vadkárok száma. Az is igaz, hogy vannak olyan települések, ahol az az egy-két példány kiemelése nem jelentett nagy előrelépést, ott folytatjuk a beavatkozásokat, és ma holnap kerül elfogadásra egy újabb miniszteri rendelet, amelyet a kollégáim előkészítettek, és ma holnap alá fogom írni, ahol a fennmaradt 57 egyedet átcsoportosítjuk onnan, ahol a kilövést nem végezték el, olyan helyekre, olyan településekre, ahol nagyon sok vadkár volt, és ahol a vadkár megelőzést azt ezeknek az egyedeknek a kilövésével megpróbáljuk elérni.
István írja SMS-ben, erre már némileg válaszolt miniszter úr, azt írja, az útügy kitesz egy figyelemfelkeltő táblát, hogy vadak, ettől még egy szarvas sötétbe belém csapódott, mert a vadak beleugranak a fénybe, az autók árát ilyenkor kifizeti, István. Hát ha van tábla, akkor a tulajdonos.
Ha tábla van, akkor az autóvezető, nem is a tulajdonos, mert az autóvezető
hát igen, igen.
Ezt ugyancsak a belügyminisztérium kérésére ezt is nagyon pontosan le kellett tisztázni, mert nem mindig az autó tulajdonos
hát nyilván, hogy a vezető. Igen.
És akkor az autó vezetőt kellett mindenütt használni. Az autó vezető a felelős akkor, ha ki van táblázva, amennyiben van kaszkója, akkor nem ő fizeti a kárt, amennyiben nincsen kaszkója, akkor a kárt saját maga megkérfizesse. Azt írja a KRESZ, hogy akkor úgy kell közlekedjünk mindannyian, én is más is, hogy minden esetleges balesetet meg tudjunk előzni. Természetesen, hogy ez elméletben szép, gyakorlatban nem mindig működik.
Igen, azt írja egy hallgató, ha a róka elviszi a tyúkokat, lehet jelenteni a hatóságok felé?
Igen, az is vadkár, azt is lehet jelenteni, és arra is jár kártérítés, vagy a vadásztársulattól, vagy az államtól.
Uh-huh. Jó, és akkor térjünk rá a
más... Vadisznókárt, szarvaskárt, őszkárt, medvekárt, egyformán bevegyenek.
Térjünk rá a második témánkra, hiszen több kérdés is érkezett már SMS-ben is a fotovoltaikus zöldház programmal kapcsolatban. Sándor kérdezi Udvarhelyről. Jó napot kívánok, azt szeretném megkérdezni, hogy mikor indul az új napelemes program. A tavaly azt mondták, hogy a tavaly februárban elindított program folytatódik, de akárhányszor érdeklődők azt mondják, hogy nem tudják, mikor indul újra a program. Sándor írja Székelyudvarhelyről, és egy másik kérdés János Csíkszeredából, meg szeretném kérdezni a miniszter urat, hogy a zöldház programot, ami már több mint két éve folyik, mikor fogják lezárni? Ez gondolom kettő különböző program, ugye?
Nagy valószínűséggel a második kérdés a teljes felújításra vonatkozik. Ott a kérdések ki vannak értékelve maradéktalanul, legalábbis a környezetvédelmi alapvezetőségének jelentése szerint. Amennyiben nincsen lezárva, akkor csak elszámolási gondok lehetnek. Ha műsor után János tud adni nekem egy iktató számot, vagy egy nevet, akkor leellenőrizzük kollégáimmal, hogy milyen stádiumban van az illető pályázat. A napelemes programot a tavaly decemberben lezártuk. Közel 40 ezer kedvezményezett kap 20 ezer lejes támogatást a 45 ezerből. Durván 10%-nyi pályázat került visszautasításra, 90% elfogadásra, és ezeknél a pályázatoknál megtörtént már a kiértesítés is. Nagyon sok esetben a felszerelése is megvolt már, és be is csatlakoztak nagyon sokan a villamos hálózatba. Továbbra is nagy kihívás a szolgáltatónak, hogy a megfelelő villanyórákat megvásárolja. Az elmúlt hetekben beszéltem a szakemberekkel arról, hogy most ott van a szűk keresztmetszet az elektrikánál, vagy a más villamos áramszolgáltatóknál, hisz több tízezer ilyen kérés érkezett be, rövid idő alatt hozzuk. Azt javasoltam nekik, hogy 2023-ra készüljenek fel a következő hullámra, amely sokkal nagyobb lesz, hisz költségvetést is nagyobbat biztosítunk a következő programra, és itt válaszolnék az első kérdésre. Jövő héten véglegesítjük a környezetvédelmi alap költségvetését. Ennek a kormányhatározattal történő elfogadása 2-3 hét, ami azt jelenti, hogy február folyamán meg lesz a 2023-as költségvetés elfogadás a környezetvédelmi alapra. Ebben a költségvetésben az előzőhöz képest egy háromszoros, négyszeres költségvetést biztosítunk, ami azt jelenti, hogy valahol 150-200 ezer kedvezményezett körül satszol én most, hogy annyian tudnak 2023-ban finanszírozást kapni. Az új rendszer egy új informatikai programmal fog működni. A beiratkozáshoz hasonló lesz a háztartási roncsprogramba való beiratkozáshoz, és miután az érdeklődők beiratkoznak, utána a helyi önkormányzatnál tudják leadni majd a dokumentációkat. Mi a helyi önkormányzat számlájára beutaljuk a támogatást, a teljes támogatást, itt az önkormányzatnak nem kell hozzájárulnia a támogatáshoz, és ezáltal decentralizálva helyi szintre visszük az elvirálást, a probléma megoldást, és nem Bukarestből kell várja mindenki, a szatmáriak, a vásárhelyiek, a csíkiak, vagy a temesváriak a választ. Ezáltal növeljük nagymértékben az adminisztratív kapacitást is, az elvirálási kapacitást, így önkormányzati szinten lesz néhány tíz, néhány száz dosszié, amit el kell virálni, nem pedig 200 ezer egy intézményben Bukarestben, és én bízok abban, hogy így az elvirálás sokkal gyorsabb lesz. Februárban szeretném indítani a programot, ehhez kell még egy kormányhatározat, hogy elfogadjuk a költségvetést, és a végleges változatát le kell teszteljük működését, le kell tesztelni a programnak, de én úgy látom, hogy ez februárban mindenképpen indítható.
Igen, itt egy érdekes meglátás, miniszter úr, ami arra világít rá, hogy a törvények jók, a kivitelezés viszont elég gyakran akadozik, szóval Imre írja SMS-ben. Jó napot kívánok, tisztelt miniszter úr! Már vagy negyedik alkalommal teszem fel a kérdést önnek a zöldház programmal kapcsolatosan. Hónapok óta a kivitelező, elugrott az SMS-em, de visszahozom. Szóval hónapok óta a kivitelező rajta ül az ön részen, előrelépés semmi. Miért nem gyakorolnak nyomást ezekre a cégekre? Miért nem ellenőrzi senki őket, hogy hogyan végzik a munkájukat? Panaszkodunk az energiaválságra, de önök annak érdekében, hogy megoldódjon, semmit nem tesznek. Nagyot csalódtam, első pályázatom és az utolsó is a román állammal szemben. Az, hogy 2021-ben az ember elindít egy kis pályázatot, és 2023-ra nincs kivitelezve, az nevetséges, tisztelettel Imre írja.
Tiszteletben tartom Imrének a véleményét, én a mindenki véleményét tiszteletben tartom. Ennek ellenére azt kell mondjam, hogy van több tízezer kedvezményezett, aki jól választott céget, kivitelező céget, és akiknek fel is van szerelve a napelemje. Elkerülhetetlen, hogy a kedvezményezettek néha olyan kivitelezővel szerződnek, aki nem tartja be a szerződést. A támogatást mi biztosítottuk. A kedvezményezett, amennyiben jól pályázott a pályázata az elbírálás során, a jó közé került és megkapta a támogatást, utána az ő szerződéses feltételeknek megfelelően.
De kivitelezési határidő nincsen?
Hogy nincsen kivitelezési határidő, mert a kivitelezővel ő kellett megállapodjon. Ez 2020-ban egy rossz rendszer volt, amikor elindult, hisz a kivitelező céget tették le a pályázatokat, ezért 2023-ra őket kiiktattuk ebből a rendszerből. Visszaélések voltak a kivitelező cégek részéről, megválogatták, hogy kinek a pályázatát adják le, és kinek nem. De egy uniós pályázat keretén belül indult ez a program 2020-ban, és menet közben már változtatni nem lehetett rajta. Ezért került a 2021-es kiírás olyan feltételekkel folytatásra, amelyel indult 20-ban. Az idén már a kedvezményezett választja ki a céget, miután megtudta, hogy nyertes, és utána válogathat 2-3 ajánlat között annak függvényében, hogy kit tart komolyabbnak, kivel köt majd szerződés, és hogy követi és kéri számon a kivitelezőtől a feltételek a határidők betartását.
Mai meghívottam Táncos Barna környezetvédelmi erdészeti és vízgazdálkodási miniszter, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van ezeken az elérhetőségeken, feltehetik, van még néhány percünk a műsorból. Közben én mondom tovább, hiszen sok SMS érkezett, miniszter úr. Azt írja Zsolt, jó napot kívánok, érdeklődnék, hogy a pozitívan elbírált dossziékra mikor utalja át a támogatást az állam, mert a szerelőcég húzza, akár előfizetési feltételhez köti a kivitelezést. Köszönöm, Zsolt.
A kivitelező ő megkapja a támogatást akkor, amikor a munkálatban fejezve, ezt minden további nélkül én garantálni tudom. Az előleg fizetési feltételt az sajnos lehet, hogy az eredeti szerződésbe bevállalta, kedvezményezett. Lehetnek ilyen visszaélések a cégek részéről. Ez cégről cégre változik, az előleg százaléka is változott cégről cégre, és épp ezért mondtam az előbb, hogy attól függ, hogy ki milyen céget tudott választani, ki kivel tudott szerződést kötni. A komoly kivitelezők azok már nagyon sok pályázatot, nagyon sok dokumentációt leadtak elbírálásra, és fizettünk is több ezer, több tízezer kedvezményezetnek. Számon kell kérni a kivitelezett cégtől, a kedvezményezet kellett számon kérni, nem tud az állam ebbe a közvetlen szerződéses kapcsolatba beavatkozni.
Másik kérdés, ha a fotovoltaikus park nem állami támogatással szerelődött fel, igényelhető-e az áramszolgáltatótól az oda-visszamérő óra, vagy köteles-e ilyen esetben kiszolgálni a szolgáltatónak a napelempark tulajdonost? Köszönöm, Zoltán írja.
Tehát nyilván, igen, köteles kiszolgálni, nem függ ez a kötelezettség az állami támogatástól.
Igen, egy másik kérdés, Sára írja, jól értettem, hogy személyesen kell beiratkoznunk a Zöldház projektbe, olyan lesz, mint a Rablá Mondomina Roncs program?
Hasonló lesz a háztartási gépek roncs programjához, személyesen kell majd beiratkozni, és amiután megkapta a visszajelzést a kedvezményezett, hogy pályázata, hogy finanszírozható a kérése, utána választ magának kivitelező céget. Megfordítottuk a sorrendet épp azért, hogy az előbb említett, kétszer is említett problémát, a kivitelező cégek által generált problémákat ki tudjuk szűrni.
Jó, egy másik érdekes kérdés, Szabolcs írja, Gyergyó Szent Miklósról. Jó napot kívánok, nem tudom, ide tartozik-e, de megkérdem, hát ide tartozik. Az, hogy a kormoránok kieszik a halakat a folyóinkból, nem vadkár? Miért nem vadásszák őket?
Nem vadkár, mert nem a saját tulajdonunk a patakban vagy a tóba úszó hal. A károk katonáknak a kilövési lehetősége a parlamentbe csúszott el, ott a parlament által elfogadott mellékletben sajnos egy hiba csúszott be, amikor a mezőgazdasági bizottságban véglegesítették a mellékletet. Ezt kell orvosolni ahhoz, hogy a károk katonát, vagy románul a kormorán azt ki lehessen lőni. Van erre lehetőség, meg van a kezdeményezés, és februárban, amikor újra kezdődik a parlamenti ülésszak, akkor biztos, hogy ez a probléma is orvoslásra kerül.
El vannak szaporodva annyira? Én mondom, megmondom, hogy én örülök ennek.
A károkaton az óriási károkat tud generálni, és nem csak Romániában, Magyarországon is óriási problémát jelent, főleg a haltenyészték esetében, ott, ahol gazdasági tevékenység folyik. Ott, ahol a természet nagy, az egyensúlyt visszaállítja, ott esetleg a horgászok azok, akik bosszankodnak, mert kevesebb a pecázásból kevesebb halakad a horogra, de hát a természet az a természet, abban vannak madarak, károkatonák, halak, és természetesen horgászok is. Ott van nagy baj, ahol több százezer, több millió eurós befektetés bukhat meg az óriási károkatona támadások miatt.
Péter írja, a fotovoltaikus napelemekre hogyan lehetett iratkozni 2022-ben, mert nem tudott senki információval szolgálni, és 2023-ban is lesz pályázati kiírás?
a napelemes programról épp az előbb mondtam, hogy 2022-ben nem volt újabb kérés letevési lehetőség. Ezt készítjük elő február hónapra, jövő hónapra, és 2023-ban lesz kiírás.
És szintén Péter kérdezi a második kérdéssel, hol lehet iratkozni az új erdősítési programra?
Az új erdősítési programra a megyei erdőőrségnél kell érdeklődni, vagy annál az erdészetnél, aki illeti településen az erdőőrzést és adminisztrálást végzi. Az erdészeti szakemberek tudnak segíteni egyrészt a programba való beiratkozásra, másrészt ők állítják össze majd az ültetési tervet. Egy ugyancsak országos informatikai rendszerben kell beiratkozni, bejelölni a területet hasonlóképpen, mint az ÁPIA-nál. Utána ez a bejelölés, ez a kérés elbírálásra kerül, visszajelzést kapnak a regionális erdőrségtől, és utána kezdődhet az ültetési tervnek az elkészítetése egy erdészeti szakemberre. Azt javasolom a kedves hallgatónak, hogy keresse az erdészt, az erdészt, a főerdészt az illető településen, vagy hogyha eléri, akkor a megyei erdőőrséget, románul a Garda Forestiernek a megyei képviselőjét.
Igen, János írja, jó napot kívánok, miniszter úr, ön tudja, mi a közbirtokosság. Azt is tudja, hogy azok nehézségekkel küzdenek. Miért van majdnem az egész Hargita megyei legelőbb bekékítve? Ez miatt, mondom tovább, ez miatt nem lehet csemetékkel beültetni olyan parcellákat, amit nem tudunk lefődni, és ezért szerettünk volna ültetni, mert ebből szeretnénk támogatást nyerni, János.
Az egyensúly megteremtése érdekében a természet egyensúlyának a fenntartása és megteremtése érdekében egyformán vigyázni kell a magas genetikai értékű legelőkre is, és az erdőre is. Lehetetlen mindent beültetni. A P1-es csomag alatt levő területeknek a beültetését Brüsszel nem fogadta el. Az Európai Unióban egyformán próbálnak megőrzési védő programokat kidolgozni a különböző élőhelyekre, a vizes élőhelyekre, a legelőkre, az erdőkre. Ezért Románia 4,5 millió magas genetikai értékű legelőt kell fenntartson az országban. Azok a legelők, amelyek ilyen támogatási programban voltak az ÁPIA-nál, nem bejutethetők. Ahol már kiesett az ÁPIA-tól a terület, ahol régen bebokrosodott, ott ki lehet takarítani ezeket a területeket, és azok beültethetők.
Etelka írja, jó napot kívánok, érdeklődni szeretnék, hogy ha a ház nincs a nevünkön, de folyamatban van, lehet-e pályázni a zöldház programra, tisztelettel Etelka.
Telekkönyvi kivonatra van szükség ahhoz, hogy pályázni lehessen, a pályázó ugyanaz a személy kell legyen, akinek a nevén telekkönyvileg szerepel az illető ingatlan.
Igen, László írja szintén SMS-ben, apropó műsorunk első felében folytatott beszélgetésre, a kártérítésekkel egy időben dolgoznak-e a vadállomány szabályozásán, hogy jussunk végre el oda, ne legyen szükség ekkora mértékű kártérítésekre, László.
Igen, készül a medvepopuláció felmérése például, ez a következő hetekben leadásra kerül a minisztériumban. A tavasz folyamán meg fognak születni a döntések a medve populáció szabályozására vonatkozóan. A tavaly, amit mondtam, csak ezt a 140-es kvótát adtuk ki, ezt természetesen újra fogjuk értékelni akkor, amikor február hónapban megérkeznek a felmérések. Két felmérés van folyamatban, egyik egy klasszikus régi módszer, tudományos módszerrel készült felmérés, a másik a genetikai, ennek a kettőnek az eredményeit összevetve 2023-ban egy új mezapopuláció szabályozási programot fogunk elindítani.
Ezt már én kérdezem, miniszter úr, idén lesznek-e roncsprogramok?
Igen, megy tovább a klasszikus roncsautóprogram és a plusz roncsautóprogram is. Módosítunk az elszámolási procedúrán azért, hogy az autókereskedők hamarabb pénzhez jussanak, mert a nagy kérésszámnak következtében késések voltak a környezetvédelmi alapoknál a kifizetések esetén. Több mint 100 ezer régi autót vontunk ki 2022-ben forgalomból. Marad a támogatás a klasszikus motorokra, a benzin és a dízel motorokra is, marad a támogatás az elektromos autókra, marad a lehetőség, hogy egy autó vásárlásánál két roncsot lehessen leadni. Ezeket a programokat tovább visszük. És indítjuk a helyi roncsoktól programot is, ez is a következő héten kerül be a környezetvédelmi alap költségvetésébe. Ezt is decentralizáljuk, az önkormányzatokhoz utaljuk a pénzeket, hogy az önkormányzatok tudják használni arra, hogy a régi 15 évnél idősebb autókat ki tudják vonni az illető településen a forgalomban.
Tehát ezek a programok most is zajlanak gyakorlatilag?
Nem indult el a 23-as, mert ahhoz egy költségvetést kell elfogadjunk, amit mondtam, ezt a költségvetés február elején remélem, hogy elfogadja a kormány, és az előző évekhez hasonlóan, 21 és 22-hez hasonlóan már februárban indítjuk ezeket a programokat.
És még egy SMS itt a végén, ha az adott telekkönyvön szereplő ingatlanra cégszékhe is be van jegyezve, pályázhat-e fotovoltaikus parkra? Köszönöm, Zoltán írja.
Magánszemélyként igen, hogyha a magánszemélynek a nevére van telekkönyvezve, akkor a magánszemély pályázhat.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Táncos Barna, környezetvédelmi, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter volt. Miniszter úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a lehetőséget, további jó rádiózást kívánok mindenkinek.